Istentiszteletel, köszöntelek benneteket. Megmutatom a jegyzetemet. Ezt ma reggel kaptam az Olíviától, azt mondta, a levelem érkezett, és ezt adta nekem ide. Itt van Olivia? Elment, oké. Mégis a levelét ide adta, akkor rendben van minden. Nyár van még mindig, már a nyárnak a felén túl vagyunk. Lehet, hogy nincs túl nagy kánikula már, de én azt tapasztalom magamon is, meg talán másokon is, hogy amikor nagyon-nagyon meleg van, akkor az embernek talán nincs étvágya. Tehát egy ilyen nyári kánikulai melegben, délben lehet, hogy nem arra vágysz, hogy valami nagyot egyél, hanem csak mondjuk egy ilyen könnyű limonádét meginni és menni tovább. Ma nyár van, és ahogy készültem erre a vasárnapra, fölmerült bennem egy ilyen nyári limonádénak az ötlete, vagy felfrissíteni a gyülekezetet, de ahogy olvastam a Bibliát, hát végül is bevallom, ez nem egy nyári limonádé, tehát ez egy ilyen kicsit mélyebb dolog lesz, amit el fogok mondani. De remélem, hogy azért, mert mindenkit ez fog felfrissíteni, nem a limonádé. Szóval a mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy az okos ember más kárán tanul. Tudjátok, van egy ilyen magyar közmondás, szerintem mindenki ismeri, és valamilyen módon mindenki átélte már ennek a hát akár a pozitív, vagy akár a negatív oldalát. Szeretném felolvasni az 1 Korintus 10-ből az első 13 verset, és akkor meglátjátok, hogy miért ezt a címet adtam, hogy az okos ember más kárán tanul. Tehát az 1 Korintus 10 első versétől ezt mondja nekünk a Biblia. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át. És mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. A kőszikla pedig a Krisztus volt. De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Mindez példává lett a számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálványimádók se legyünk, mint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni, és felkelt játszani. De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 ezeren. Krisztus se kísértjük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogy közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Az Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy azt elbírjátok viselni. Úr Jézus, azt kérjük tőled, hogy mindez, amit ma készítettél nekünk, azt tényleg tudjuk átvenni, tudjon áldás lenni az életünkben, tudjon erőforrás lenni az életünkben, és legyen majd jó gyümölcs a következő napokban. Imádkozunk ezért, hogy küld lelked és munkája ezt bennünk. Amen. Amen. No, tehát az okos ember más kárán tanul. Ennek van egy bővebb változata is ennek a közmondásnak. Valaki ismeri ezt? Az okos ember más kárán tanul. A buta a saját kárán tanul. A bolond, az meg semmi nem tanul, semmin keresztül nem tanul, tehát az annak teljesen mindegy, hogy mi történik a környezetében vagy vele, mindig ugyanazokat a hibákat fogja elkövetni. Ma, amit el fogok mondani, az azért történik, hogy hát a Biblia kérése, hogy a más kárán tanuljunk, vagyis mindaz, ami több ezer évvel ezelőtt történt Izrael népével, azt ne ismételjük meg. Mert mindez, ami történt velük, az nem túl pozitív dolog, és ebből lehet tanulni és inspirálódni. Szóval miről is van szó? Képzeljük el azt a helyzetet vagy szituációt, amikor egy nyári felhőszakadás után hömpölyög a víz mindenhol, és mondjuk sietsz valahová. Mész a járdán, és rohansz mondjuk a megállóba, hogy ne késd el a villamos buszt, bármit. látod, hogy előtted is mennek emberek, akik szintén ugyanúgy rohannak és sietnek, és valaki annyira siet, hogy próbálja levágni az utat, és mondjuk a parkban a fűven keresztül rohan a buszmegállóba, és amikor lelép a járdáról, akkor mondjuk bokáig süllyed a sárba. És te ezt látod, te is sietsz, és mit csinálsz? Ha okos vagy, akkor tanulsz a másik kárából, és azt mondod, hogy ez nem éri meg. Vagy ha buta az ember, akkor azt mondja, hogy én is rohanok utána, és ugyanúgy elsüllyedsz a sárba, és ugyanúgy sáros leszel, és hát nem tanultál más hibájából. Tulajdonképpen ez az egyszerű gondolkodásmódnak a kifejtése, az a rész, amit felolvastam a Bibliából, hogy mindaz, amit Isten népe hibaként, bűnként elkövetett, azt Isten azért örökítette meg, hogy bemutassa mindenkinek, prezentálja, hogy így is lehet, de ne ezt csináljátok, hanem inkább egy másik utat választhatok. Hát nézzük meg, hogy miről van szó. Ami nagyon érdekes, hogy azzal kezdődik ez a szakasz, hogy azzal az ismétlődik, ötször ismétlődik, hogy minnyájan, és ugyanaz. Tehát ott van egy közösség, ott van egy nép, ott van Isten népe, és leírja a Biblia, hogy minnyájan ugyanazokat az áldásokat élték át. Ugyanúgy megtapasztalták azt, hogy Isten gondoskodik róluk anyagilag, amikor éhesek voltak, betöltötte az éhségüket, amikor szomjasak voltak, akkor vizet adott nekik. Gondoskodott róluk úgy is, hogy a pusztában, ahol könnyen el lehet tévedni, vagy a sivatagon, vagy keresztül kell menni, nem lehet tájékozódni. Isten nagyon világosan ott volt a jelenlétével, és vagy a tűzoszlop, vagy a felhő ott volt, és világos volt, hogy mikor kell menni, vagy meddig kell menni, és merre kell menni. Mindenféle szükségek, amelyek jelentkeztek, mindenféle problémák vagy nehézségek jelentkeztek, azokban Isten nagyon világos és nagyon-nagyon egyértelmű válaszokat adott, és azt mondja a Biblia, hogy minden egyes ember ugyanezt látta, ugyanezt átélte. Nem volt kivétel. Tehát ezt nem csak Mózes látta, vagy néhány vezető látta, azok, akik közel vannak az Úrhoz, nagy áldást érnek át, akik nagyon távol vannak, azok meg semmit. Nem erről van szó. Mindenki ugyanazt élte át, és mégis ennek az eredménye nem az lett, hogy mindenki áldást nyert, voltak, akik áldást nyertek belőle, de egy szomorú megállapítást tesz a Biblia, hogy többségükben nem lehet a kedvét az Isten. Ez egy megdöbbentő dolog, nem? Egy csomó áldás, egy csomó öröm, egy csomó ilyen isteni jelenlét, és utána a következmény az, hogy bizonyos emberek ezt leredukálják nullára, vagy nem értékelik semmire, vagy nem profitálnak ebből semmit, és azt mondja, hogy Isten nem leli kedvét bennük. Csak gondolj bele, azért ez nem rossz igény, hogy az Isten kedvét lelje bennem, nem? Tehát amikor már olyan szinten van az ember, hogy az Isten nem leli kedvét bennem, akkor ez egy probléma. Tehát azért egy őszinte vágy lehet bennünk, hogy szeretném, hogyha az Isten kedvét lelné bennem. Hogyha rám tekint az Isten, akkor nem azt mondom, adjuk, hanem de jó. Ez egy fontos igény lenne, és mégis azt mondja a Biblia, hogy az Isten választott népének a többségében Isten nem lelte a kedvét. Tehát megállapíthatjuk azt, hogy az emberiség sok-sok áldást átél, egy közösség sok-sok áldást átél, de mindig lesznek győztesek, és mindig lesznek vesztesek. Te melyik szeretnél lenni? Vagy melyik csoportba szeretnél tartozni? A győztesek csoportjába, vagy a vesztesek csoportjába? Mert mind a kettő lesz. Azok, akik tanulnak, azok, akik akár más hibájából, más bűnéből is tanulnak, vagy veszik az Istennek az üzenetét, figyelmeztetését, vezetését, azok a nyertesek, akik ezt figyelmen kívül hagyják, azok pedig a vesztesek. Ez a minnyájon és ugyanaz, ez az Istennek a jó indulata. A mi világunkban, gondoljatok bele, vagy a mi társadalmunkban, ez a mindenki ugyanazt, mindenki egyenlő, ez abszolút nem igaz. Tehát semmilyen szinten nem igaz. Gondoljatok csak bele, hogy megszületik egy gyerek, mondjuk, nem tudom, Magyarország melyik része a leghátrányosabb régió. De körbenézek, mindenki származik valahonnan, nem akarok mondani semmit. Mert múltkor itt valaki mert egy Borsodot mondani, és akkor valakinek ez úgy érzékeny, hogy Borsodi régió. Szóval képzeljük el azt a leghátrányosabb kis települést Magyarországon, ami nem tudom, hogy hol van, és nem tudom, hogy hívják, de megvan, ugye? Pistike mondjuk 6 éves, és első osztályba beiratják. És ebbe a hátrányos helyzetű kis település kisiskolájába Pistike ott tanul, és mondjuk valaki Magyarország egyik nagyvárosának az elit iskolájában első osztályos lesz, és ott fog tanulni. A kettő elvileg ugyanaz, mind a kettő első osztályos, mindegyiket tanítják, még azt is mondhatjuk, hogy a tanterv is nagyjából ugyanannak kellene, hogy legyen. Az eredmény mi lesz? Hogy az egyik keveset kap, a másik sokkal többet kap. És amikor majd középiskolát kell választani, vagy ugyanez megismétlődik egy középiskolából, és esetleg tovább kellene tanulni, akkor kiderül, hogy mekkora különbségek vannak, és valaki egyiknek a nyertese ennek a helyzetnek, vagy ennek a rendszernek, van, aki meg a vesztese. Nem ugyanaz lesz. Persze vannak kivételek, van, aki a jót se értékel, és van, aki a rosszból is nagyon sokat tud kihozni. A világ nem arról szól, hogy egyenlőség, meg testvériség, mert nem tudom, mindenféle szép szlogenek vannak, de ez soha nem volt igaz, és a bűn miatt soha nem is lesz igaz. Nagy egyenlőtlenségek vannak, és ennek a következménye az, hogy vannak nyertesek, és vannak vesztesek. De a Bibliában azt olvassuk, hogy Isten népénél nem az volt, hogy voltak ilyen hátrányos helyzetű kedves emberek, vagy családok, vagy törzsek is voltak az előkelők, meg akik közelebb voltak a tűzhöz, hanem mindenki ugyanazt, ugyanúgy mindenki átélte. Mégis ennek az eredménye, hogy voltak vesztesek, és voltak győztesek. Egy gyülekezetben is lehet ilyen. Két ember jár egy gyülekezetbe, mind a kettő ugyanazt a prédikációt hallja, mind a kettő ugyanazokat az embereket látja, mindegyik ugyanolyan módon tapasztalhatná az Istent, az egyik a mennybe megy, a másik meg a pokolba. Lehet ilyen? Ugye lehet? Vannak győztesek és vannak vesztesek. Egy istentisztelet végén valaki boldogan megy és azt mondja, hogy milyen áldást nyertem, a másik meg azt mondja, hogy ez teljesen üres volt, semmit nem ért. Vannak győztesek és vannak vesztesek. Ugye lehet ez? Megtörténhet. Hogy képzeljünk el két olyan embert, aki teljes mértékben hasonló anyagi helyzetben van, az egyik sokat ad az Istennek, a másik meg szinte semmit. Lehet ilyen? Lehet. Vannak győztesek és vannak vesztesek. Tehát ezt csak azért mondtam el, mert nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy megértsük a többi részét ennek az üzenetnek, hogy Isten viszont nem egy ilyen személyválogató, hanem ugyanazokat a dolgokat, ugyanazokat a lehetőségeket akarja fölkínálni nekünk, és azt szeretné, hogy mindjárt átéljük az áldásokat, mindjárt megtapasztaljuk ugyanazokat a dolgokat, és lehetőleg minél kevesebb legyen a vesztes, és minél több legyen a győztes. Vagyis javítsunk az arányon, tehát az Új Szövetségben van egy lehetőségünk, hogy javítsunk az arányon. Ha itt azt írja a Biblia az Ószövetség népével kapcsolatban, hogy Isten a többségükben nem lelte a kedvét, olyan dolgokat műveltek, ami... hát hogy is mondjam, Istené kiverte a biztosítékot. Behozhatjuk ezt, és az Új Szövetség népeként lehet egy olyan arányt fölállítani, hogy az Isten szeretni, az Isten tisztelni, és azt mondja az Isten, hogy a többségben kedvét leli az Isten. Na hát nézzük meg, hogy mik azok a dolgok, amelyeket a Biblia megemlít, amiből lehet tanulni, lehet okulni, hogy mi ne ezeket kövessük el, hanem valami más úton menjünk. Az első, amit megemlít a Biblia, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amit ők kívántak. Te szoktál gonosz dolgokat kívánni? Tehát, hogy azon gondolkozom, mi az, hogy gonosz dolog? A Biblia azt mondja 4 Mózes 11-ben, hogy amit ők kívántak, és Isten gonosznak titulálta, az a következő volt, de közöttük lévő gyülevész nép telhetetlen volt kívánságában, ezért Izrael fiai újra síránkozni kezdtek, és ezt mondták. Ki tart jól bennünket hússal? Emlékszünk, hogy Egyiptomban olcsón ettünk halat, uborkát, dinnyét, póréhagymát, vöröshagymát és fokhagymát. Most pedig elepedünk, mert semmit sem látunk a mannán kívül. Aztán kicsit később ezt mondja még a Biblia. Mózes meghallotta, hogy a nép nemzetségeiben mindenki a sátra bejáratánál síránkozik. Akkor igen fölgerjedt az Úr haragja, és Mózes is rossznak látta ezt. Vagyis a Biblia azt mondja, hogy a ilyen telhetetlen, vagy a síránkozó lelkületből fakadó dolgok, azok gonosz dolgok lesznek, és Isten ezt gonosznak titulálja. Azzal kezdtük ezt a mai üzenetet, hogy ugyanaz mindenkinek ugyanaz volt. Mindenki megkapta a mannát, mindenkinek volt elég kalória, mindenki elég energiát kapott ahhoz, hogy tudjon tovább menni, hogy mentálisan, fizikálisan, normálisan tudja élni az életét. És itt azt mondja a Biblia, hogy egy idő után azt mondták, hogy unjuk már ezt a mannát. Elegünk van abból, hogy Isten mindig adja nekünk ezt a mannát. De mit gondoltok, ki kérte a mannát? Kinek volt a problémája az, hogy nincs elég ennivaló? Hát nem a népnek. Nem ők mondták, hogy problémák vannak. Isten válaszol a problémájukra, a szükségükre, ad nekik mannát, megkapják, és egy idő után azt mondják, hogy elegünk van belőle, unjuk ezt az egészet. Jobb volt régen Egyiptomban. Te voltál már ilyen helyzetben, amikor elkezdtél síránkozni, és ez a telhetetlen síránkozó lelkület azt mondta, hogy a jelen áldásainál sokkal jobb volt valamikor, valami régen, ami lehet, hogy nem is volt annyira jó, csak tulajdonképpen, hogy megszépülnek a dolgok. Ha bármelyik embertől őszintén megkérdeztük volna ott, hogy tényleg jobb volt Egyiptomba, most senki nem mondta volna azt, hogy szívesen visszamegyünk. Hát ők rabszolgák voltak, utolsó senkik voltak ott, akiket dolgoztattak. Hát azért könyörögtek több száz éven keresztül, hogy Istenem, hozd el a szabadulást. Vigyél ki innen bennünket, mert elegünk van ebből az egészből. És amikor Isten kihozza őket, és elindulnak az ígéret földje felé, akkor miről van szó? Elegünk van Istenből, elegünk van a mannából, mindenből elegünk van. Jobb volt a régi. Ez a síránkozós lelkület, ami tele van ilyen telhetetlenséggel, ez nagyon sokszor azt mondja, hogy a jelennek az áldásai az nekem nem fontosak. Valamikor valami, ami régen volt, az jobb volt. És vannak ilyen emberek, akik mindig a múltban élnek, és mindig a múltnak a dolgaiból próbálnak valamit összehozni, de hát a múlt áldásai az ma már nem sokat segítenek neked. Az emlékeidbe lehet, hogy jók, meg lehet, hogy bátorítóak lehetnek, de az, ahogy múlt héten egy finomat ettél, abból most nem fogsz jól lakni, ugye? A régi dolgok azok szépek lehetnek, de Isten ma a mai aktuális áldásokat szeretné átadni nekünk. Szóval elkezdtek síránkozni ezek a drága emberek, és elkezdtek panaszkodni, és azt mondták, hogy jó volt Egyiptomba. Vagyis ez azt jelentette, hogy mióta Isten kihozott bennünket Egyiptomból, és Isten vezet bennünket, sokkal rosszabbul megy a dolgunk, mint amikor az egyiptomiak uralkodtak rajtunk. Ez ezt jelenti magyarul. És amikor Isten ezt meghallja, hogy a választott népe imádkozik hozzájuk, meghallgatja az imádságukat, és elkezdi vezetni őket az ígéret földje felé, és eljön ez a síránkozó, panaszkodó lelkület, és azt mondják, hogy rosszabbul mennek a dolgaink, mióta az Isten vezet bennünket, mint ott az Egyiptomban rabszolgaságba, akkor Isten azt mondja, hogy már elegünk van. Tehát ez a gonosz gondolkodás, ez a gonosz lelkület. Találkoztam már olyan keresztényel, akiben megfogalmazódott néha olyan, hát olyan vágy, vagy nem tudom, olyan gondolkodás, hogy hát jobb volt nem kereszténynek lenni. Mert akkor ezt is megcsináltam, meg ezt is megcsináltam, meg ezt is megcsináltam, most meg semmit nem szabad. Ez a síránkozó, panaszkodó lelkület, hogy nekem most milyen rossz, mert az Úr vezet engem, meg az Isten megmondja, hogy merre, meg hová, meg meddig, és az úgy nekem úgy szűk kabát, és milyen jó volt, amikor az Isten ezt nem mondta meg, és azt csinálta, amit akartam. És erre azt mondja a Biblia, hogy ez a síránkozó, ez a telhetetlen lelkület, ez egy olyan vírus, ami egy ilyen gonoszságot eredményez, és azt mondja a Biblia, hogy ne kívánjuk ezeket a gonosz dolgokat, amiket ők kívántak, mert ennek komoly következményei lettek. Például az, hogy sok ember nem élt hosszú életet, hanem hát mondjuk azt, hogy idő előtt meghaltak az emberek. Több ezer ember meghalt. Sokan meghaltak. És képzeljétek el, azt írja a Biblia itt a 4 Mózes 11-ben, hogy ezután a panaszkodós, síránkozós időszak után nagyon sokan meghaltak, és azt a helyet Kibrót Tavának nevezték el, mert ott temették el a telhetetlen népet. Tehát volt egy időszak, amikor úgy tűnt, hogy elég nagy a halandóság, tehát sok ember meghalt, különböző okoknál fogva, nem tudom pontosan, nem írja le a Biblia, hogy mi volt, de hogy nagyon sokan meghaltak, szóval folyamatosan ment a temetési szertartás, tehát folyamatosan temették az embereket, és egy nagy temetőt kialakítottak ott azon a helyen, ahol táboroztak. Ezt a helyet nevezték el Kibrót Tavának, és ez magyarul annyit jelent, hogy a kívánságnak a sírjai. Vagyis kineveztek egy földterületet, ahova eltemették az embereket, és akik túlélték ezt az egészet, azt mondták, hogy ezek azért vannak itt ebben a sírban, mert gonosz dolgokat kívántak. A kívánságnak a sírjai voltak ezek. És feltehetjük a kérdést, hogy vannak olyan kívánságok, amik a sírba viszik az embert? Úgy tűnik, hogy igen. Lehetnek ilyen kívánságok, amelyek a sírba viszik az embert. Második dolog. Bálványimádók se legyetek. Hát szinte fölteszem a kérdést, szoktál bálványt imádni? otthon van valami kis szentkép, vagy nem tudom, a szobor, vagy nem tudom, valami, semmi. Van, aki megveszi a nagy Buddha szobrot, a nagy kövérhasú, nem tudom, simogatja a hasát, meg nem tudom, elmond egy-két fohász, hogy hát, ha jobban mennek a dolgok utána. Semmilyen nincs. Na, örülök neki. Hát akkor van értelme a prédikálásnak, meg a kőszikla gyülekezet munkájának. Szóval azt mondjuk, hogy nem vagyunk bálványimádók. Nem szoktunk ilyen dolgokkal foglalkozni. De mégis azt mondja a Biblia, hogy bálványimádók se legyetek. Mert az Isten népe az Isten imádatból átment bálványimádásba. És valószínű, hogy ez a történet rész Isten népének ez a időszaka mindenki által ismerős, amikor Mózes elmegy a hegyre, elég hosszú időt tölt Istennel, közben az ott maradt nép összehordja különböző ékszereiket, arany dolgaikat, összeöntik, és ebből egy aranyborjút készítenek, és akkor elindul a bálványimádás. És Isten azt mondja, hogy ne legyetek bálványimádók. És lehet, hogy ezt gyorsan kipipálnánk, és azt mondanánk, hogy oké, tehát nincs otthon szentkép, nincs otthon Buddha szobor, nincs otthon semmiféle ilyen, nem tudom, milyen ereki, amit úgy simogatnék, imádkoznék, etetném, itatnám, nem tudom. Szóval minden, ami ilyen bálványimádás téma, az tőlem nagyon távol van, tehát akkor ez nekem nem probléma. Ez nem ilyen nagy gond. De mégis, ha kicsit mélyebbre nézünk, akkor én azt mondom, hogy lehet, hogy mégis van bálvány. Akár nálatok is, vagy akár nálam is lehet. A bálványimádás ott kezdődött Isten népének az életében, tehát, hogy ékszereket, arany ékszereket összehordták, fölmelegítették és öntöttek belőle egy aranyborjú szobrot. De gondoljunk csak egy kicsit vissza, hogy honnan volt ezeknek egy csomó aranyuk? Kik voltak ők Egyiptomban? Rabszolgák. Hát a napi díjat, vagy nem tudom, a fizetést, azt nem aranyba fizették nekik, mert ilyen nem volt, hogy fizetés, örültek, hogy kaptak enni. Itt fantasztikus dolgokat írtak le, hogy 3-4 fajta hagymát is ehettek meg. Szóval gasztronómiailag biztos, hogy nem próbáltak ki mindent, mert ők rabszolgák voltak, tehát szegények voltak, kihasználták őket. Akkor honnan volt nekik egy csomó arany? Tudjátok honnan? Hogy az Isten megígérte nekik, hogy kivezetlek benneteket Egyiptomból, elvezetlek egészen az ígéret földjéig, és azt mondta nekik Isten, szó szerint ez van leírva a Bibliába, hogy nem üres kézzel fogtok elmenni. Igaz, hogy úgy jöttetek ide, hogy gazdagok voltatok, tehát az első zsidó emberek, amikor megjelentek Egyiptomba, akkor ott a gazdagságot jelentette, utána megnövekedett a létszámuk, az egyiptomiak féltek tőlük, ezért rabszolgának állították be őket, és tulajdonképpen elszegényedtek. De amikor kijöttek Egyiptomból, akkor leírja a Biblia, hogy Istennek ez az ígéret, ez a profétikus ígéret, hogy nem fogtok üres kézzel kijönni, ez beteljesedett, ugyanis azt mondta Isten Mózesnek, hogy mondd meg a népnek, hogy mindenki csöngessen be a szomszédokba, mondjon egy hellót, hogy indulunk, hogy elmegyünk, és kérjetek tőlük ajándékot. És tudjátok, mi történt? Hogy az egyiptomiak azt mondták, hogy hello, sziasztok, menjetek, és elkezdték a széfeket kinyitni, és hordták össze az aranyat, meg az ezüstöt, a kincseket odaadták nekik. Vagyis az történt, hogy ez a rabszolga nép, akik egyébként szegények voltak, nincstelenek voltak, alapvetően nem a gazdag réteg volt, elindult, mert elhitte az Istennek az ígéretét, még ezt is megmerték tenni, hogy becsöngettek a szomszédokhoz, és a szomszédok elkezdték hordani a kincseket, és úgy mentek ki Egyiptomból, hogy tele voltak aranyjal, meg ezüsttel, meg kincsekkel. Azért nem semmi, igaz? Tehát utólag azért a fizetés csak megvolt, tehát nem jártak rosszul. Na most gondoljatok csak bele ebbe a folyamatba, hogy Isten ígér valamit, ott van egy szegény ember, vagy egy szegény nép, azt mondja Isten, hogy nem akarom, hogy tovább szegény legyél, megáldalak, és anyagiakkal is, aranyjal, ezüsttel, drága kincsekkel meg foglak áldani. Ez megtörténik, gazdagon elkezdenek kivonulni, és valószínű, hogy ennek az egésznek az eufórikus örömében ott volt benne az, hogy milyen fantasztikus az Isten, nem? Hát amikor te átélsz áldásokat, meg én, kapunk Istentől valamit, akár anyagi dolgokat is, fizikális dolgokat, most nem csak az aranyra gondolok, lehet, hogy annak is tudunk körülni, de hogy bármi mást, akkor az első reakció az, hogy Isten, milyen fantasztikus vagy. Ezért imádkoztam, vagy erre vágytam, és Isten megadta, és ezek a fizikális anyagi dolgok, vagy áldások, amelyeket Istentől kapunk, ezt Isten azért adja egyrészt, hogy betöltse a szükségeinket. Nagyon sokszor Isten a szükségeinken felül ad dolgokat, tehát többet ad, mint ami a minimál szükség. Tehát nem ilyen létminimumon tart bennünket, hanem többet ad. És azért adja Isten, hogy rátekintsünk, és kiderüljön, hogy de fantasztikus az Isten. És ő meg azt mondja, hogy én meggyönyörködök benned. És az Isten és az ember kapcsolata megerősödik. Minden egyes áldás, minden egyes ilyen isteni adomány, ez lehet szellemi, anyagi, bármi, amiért imádkozunk, is egyszer megtörténik, amikor átéljük, vagy megfogjuk, akkor Isten azért adja, hogy a vele való kapcsolat az még erősebb legyen. Még egy ilyen érzelmi dózis, vagy még egy ilyen emlék, hogy az Isten ezt is, meg ezt is, meg ezt is. Milyen fantasztikus az Isten. És gondolj be, az életed is erről szól, rengeteg ilyen dolog van. És a zsidó emberek is, amikor átélték ezt, hogy az egyiptomi emberek, akik egyébként korábban kihasználták őket, most hozták a kincseket, odaadják nekik, és halleluja. Elkezdenek vonulni a pusztában, és ha messze vannak Egyiptomtól, és az előbb hallottuk, hogy jön ez a síránkozós, panaszkodós lelkület is, tehát hogy kezd elfogyni az Istennel való élő kapcsolat, jönnek a problémák, és amikor azt mondja a Biblia, hogy ne legyünk bálványimádók, akkor ez az egész bálványimádás onnan fakad, hogy az, amit Isten azért adott, hogy összekösse az embert vele, és az Istennel való kapcsolat még erősebb legyen, az valahogy úgy elpárolog, marad az arany, és hát ha már csak aranyunk van, akkor csináljunk ebből valami Istent, és hát ha ez majd segít rajtunk. És megszületik az aranyborjú, és elkezdik imádni, és mindenféle dolgok történnek ott. Érzékelitek ezt a folyamatot? Isten ad valami áldást neked, és egy idő után ez az áldás, ez ilyen önálló életet elkezd élni, amikor már nem az Istenhez köt bennünket, hanem elkezdi a figyelmünket, az energiánkat, a pénzünket, a szeretetünket, nem tudom, mindent odavonni, mert elfelejtjük, hogy Isten adta, elfelejtjük a múltat, elfelejtjük ezeket az emlékeket, és csak ezzel a valamivel foglalkozunk, vagy valakivel foglalkozunk, és már is beindul a bálványimádás. És hogyha így kérdezem meg, akkor bálványimádó vagy nem vagy? Volt már ilyen? Istentől kaptál valamit ajándékba, örültél neki, hálát adtál, megerősített az Istennel való kapcsolatodat, de eltelt 2 hónap, 2 év, 10 év, egy idő után már ez a valami beszippantott, és tulajdonképpen ez a valami vont el Istentől, és ez lett a bálványod. Ez egy nagyon érdekes folyamat, és nagyon-nagyon sokszor megtörténik. Nézzük ezt gyakorlati oldalról. Valaki mondjuk hosszabb ideig munkanélküli. Nem egy kellemes állapot. Imádkozik újra és újra. Istenem, adj egy jó munkát, nem is akármilyet szeretnék, olyan, ami kreatív, olyan, ami jól fizet, nem tudom. Szóval megvannak az igényeink. Egyszer megtörténik, hogy Isten elhozza a napot, amikor azt mondják, hogy fölvettek, elindul valami. Elkezdek dolgozni, és hálát adok az Istennek, hogy milyen fantasztikus, és jól mennek a dolgaim. De lehet, hogy egy idő után ez a munkahely annyira jó, meg annyira sok perspektíva van benne, meg annyira sok pénz van benne, meg annyi sok lehetőség van benne, meg annyi sok dicsőség van benne, hogy egy idő után már az összes időm, az összes energiám, már minden figyelmem erre megy, és Isten a háttérben marad. Mi történik? Isten adott ajándékba valamit, és ez az ajándék önálló életre kell, és az lesz a bálványom, és erre kezdek figyelni, és az Istent elfelejtem. Emlékszek valakire, aki egy házas pár volt, akik hosszú időn keresztül imádkoztak azért, hogy gyerekük lehessen. Őszinte komoly hívő emberek voltak, tehát minden rendben volt velük. Imádkoztak újra, és ha jók az emlékeim, 11 néhány, lehet, hogy talán 15 évet vártak, és egyszer bekövetkezett az, hogy született egy kisfiúk. Nagyon boldogok voltak, az egész gyülekezet is boldog volt, szóval mindenki örült, végre Isten meghallgatta az imádságot. Megszületik a kisbaba, és egy idő után azt lehetett úgy figyelni, és főleg az anyukának a magatartása, meg gondolkodásmódja, hogy amíg ő egy nagyon komoly elkötelezett imádkozó volt, egy erős tagja volt annak a gyülekezetnek, egy idő után már semmire nem volt ideje, mert mindig a gyereket ide kell vinni, a gyereket oda kell vinni, a gyereknek ezt kell, a gyereknek azt kell, a gyerek megfázott, a gyerek most mosolyog. Szóval mindegy, hogy mi volt a gyerekkel, de mindig a gyerek, és az Isten háttérbe kerül, a gyülekezet háttérbe kerül, a testvérei háttér, minden háttérbe kerül a gyerek. És elkezdte imádni a gyereket, mert a gyerekem. Ugye ismerős ez a folyamat. Bármivel és bárkivel megtörténhet ez, hogy valami, amit az Istentől kaptál, az bálvány lesz egy idő után, ha ez nem az Istenhez köt, hanem egy ilyen önálló életet kezd el élni, és ez már elválaszt bennünket az Istentől. És hogy hogy érzékeltessem, hogy ez a bálványimádás ez nem olyan messze áll tőlünk. Amikor életemben én legelőször rájöttem arra, hogy én bálványimádó vagyok, azt tudjátok mi volt? 18 éves koromban tértem meg, és tulajdonképpen nagyjából ezzel egy időben lehetőségem volt arra, hogy 18 éves tettem, és akkor megkaptam a jogosítványt. Szóval újjászületés, bemerítkezés, jogosítvány, ezek jó dolgok így együtt. Néhány hónapig, vagy talán egy évig a családnak az autóját próbáltam minél többször igénybe venni, ahogy csak lehetett, szóval kipróbálni minden lehetőséget. És akkor a szüleim is nagyon kegyelmesek voltak, meg aranyosak voltak, meg nekem is volt egy pici kis pénzem, és arra vágytam, hogy legyen saját autóm, és akkor egy Lada 1200-as, mit tudom én, 10 éves valamit megvettünk. Az az enyém volt, egy ilyen okkel sárga, boldaszú csúnya volt, de ez nekem az enyém volt. Lett egy autóm. Nagyon boldog voltam. Tehát nemrég tértem meg, bemerítkeztem, ott voltam a gyülekezetbe, és volt egy autóm. Ezek jó lehetőségek. És egy idő után azt vettem észre, hogy minden időm, minden figyelmem, minden csak az autó. Tehát bármi volt vele, ha jó volt, akkor azért kellett rá figyelni, ha rossz volt, akkor az utóbbiből többször volt részem, tehát valami mindig elromlott rajta, és akkor azt kellett valahogy helyrehozni, hogy működőképes legyen. És rájöttem arra, hogy bármennyi pénzem van, az autó, bármennyi időm van, az autó, bármilyen lehetőség van, hogy valamit csinálni kell, ha autóval kell menni, akkor igen, ha nem autóval kell menni, akkor nem érdekel. Tehát, hogy elkezdtem az autóra fókuszálni, és emlékszem rá, hogy abban az időben, hogy akkor Isten először szólt hozzám, hogy az autó vagy én. Ez a bálványimádás kategória, hogy valami beszippantja a figyelmünket, az érzelmeinket, az energiánkat, nem tudom, pénzünket, bármit, és már is megtörténik az, hogy bálványimádók vagyunk. Harmadik dolog, amit Isten igéje így példaként bemutat, és azt mondja, ne kövessük el. Azt mondja, ne is paráználkodjatok, mint ahogyan közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 ezren. Szoktál paráználkodni? Azt mondja, hogy ne paráználkodjunk. Nagyon fontos kérdés. Azért is fontos kérdés, mert a paráznaság az, hát a többek között Istennél nagyon olyan kategória, amit nagyon nem szeret. Tehát sok bűnt meg lehet nevezni, hogy mi az, amit nem szeret Isten, de ez biztos, hogy a toppokban benne van. 4 Mózes 25.1.3-ban azt mondja a Biblia, amikor Izrael Sittimben tartózkodott, elkezdett a nép paráználkodni Moab lányaival, mert ezek meghívták a népet isteneiknek az áldozatára. A nép ott evett, leborult azoknak az istenei előtt, és odaszegődött Izrael Baal Peorhoz, ez egy bálványisten, de haragra gerjedt az Úr Izrael ellen. És később, hogyha olvassuk, olyan történeteket is olvasunk, hogy Izraelnek ilyen, hogy is mondjam, nagyobb méltósággal rendelkező emberei is egy-egy moábi csajjal mentek be a sátorba. És amikor ezt Mózes látta, meg Isten látta, akkor azt mondta, hogy na most akkor itt álljunk meg. Tehát ugye ezt így nem lehet. Azt mondja a Biblia, hogy ne paráználkodjunk. Ami nagyon fontos ma, hogy ebben a mai világban, ami körülvesz bennünket, ebben nagyon könnyű paráználkodni. Tehát fantasztikus lehetőségek vannak mindenkinek a részére. Ugyanis egy ilyen erotikával túlfűtött média, erotikával túlfűtött világ van körülöttünk, tehát minden ebbe az irányba mutat. És nagyon könnyű ebbe az irányba elindulni, vagy akár részrevétlenül is ebbe az irányba sodródni. Aztán a másik dolog, hogy ma a szexuális tisztaság, vagy a szentség, ezen a területen a szentségnek a megélése, az annyira idegen dolog, hogyha erről beszélsz valakinek, hogy csak úgy néz rád, hogy mi van. Tehát nem is érti, hogy ez most ez normális, vagy jó ez, vagy minek, miről beszélsz. Ugye így van? Tehát, hogy egyszer nem értik az emberek. Tehát annyira másról szól a világ, meg az embereknek a gondolkodásmódja, hogyha te elkezded megélni az Isten igéjét, és azt, hogy nem paráználkodok, akkor a körülötted lévő emberek, akik nem keresztények, akik nem ismerik az Urat, annyira nem fognak érteni, csak csodálkoznak, és azt hiszik, hogy a Holdról jöttél. Aztán van egy másik oldal is, nem csak a világi környezet az, ami támogatja ezt, hanem azt kell mondom, hogy az egyházi környezet is nagyon könnyen tudja támogatni. Nem tudom, mennyire figyelitek a ilyen teológiai trendeket, abban is vannak mindenféle hullámok, hogy néha nagyon okos, ügyes emberek új dolgokat hoznak elő, amit még soha senki nem tudott, még soha senki nem mondott meg. Szóval vannak ilyen trendek, vagy csak a régit előássák, és akkor újra valamit fölemelnek, és akkor kihangsúlyozzák esetleg más dolgokkal szemben. Ami ezt a tisztátalanságot, vagy paráznaságot támogatja, az a teológiában úgy nevezték el, hogy ez a szuperkegyelemnek a teológiája. Ami nem másról szól, mint arról, hogyha fölteszünk néhány kérdést, például, hogy Isten szereti az embert. Mi a válasz erre? Hát szereti. Jézus meghalt a bűnökért? Hát meghalt. Föltámadt. Mit jelent ez? Mire vannak győzve a bűnök? Ez a bűn ott maradt, Jézus föltámadt és szent és tisztán ment vissza a mennybe. Miről szól az evangélium? Hogy Isten megbocsájtotta a bűnöket Krisztusban. Igaz vagy nem igaz? Igaz. Megbocsájtotta. Tényleg így van. Azt a bűnt is megbocsájtotta Isten, amit te holnap fogsz elkövetni? Igen. Mert Krisztus már rég meghalt ezért, tehát ezek is Istennél ott van a megoldás. Tehát ez így van. És ebből következik ez a szuperkegyelem, hogy ez azt jelenti, hogy egy kis paráználság, vagy egy kis ilyen-olyan bűn, az belefér, mert hát az Isten tulajdonképpen beépített egy rendszert, aminek a lényege Krisztus, meg a kereszt, ott van a megbocsájtás, Jézus már meghalt, már egyszer szenvedett mindenért, és tökéletesen végigvitte ezt az egészet, egy paráználsággal több vagy kevesebb, nem mindegy. Értitek ezt a gondolkodásmódot? Vagy egy bűnnel több vagy kevesebb, nem mindegy. Úgy is megoldódik. Túl leszünk valamin, akkor majd szólok az Istennek, hogy ezt is írjuk a többihez. És nem az Isten kegyelméből élünk igazán, vagy az Istennek a jó indulatából, hanem az Istennek a jóságát és a kegyelmét kihasználjuk. És ez a szuperkegyelem, ez nagyon-nagyon hat sok embernek az életében, és azt mondják, hogy nem számít, majd bocsánatot kérünk. És hát mit tud csinálni az Isten, ha már ezt az egész rendszert így kiépítette, meg ezt az egész evangéliumot elmondta, meg a Bibliában megörökítette, hát nem mondja azt, hogy te kivétel vagy. És elkezdik az emberek kihasználni az Istent. Amikor Pál apostol tanít erről, akkor azt mondja, hogy ahol megnövekszik a bűn, ott megnövekszik a kegyelem is. Mert ilyen az Isten. És utána fölteszik később a kérdést, hogy de mit jelent ez? Az azt jelenti, hogy még többet paráználkodjunk, vagy még több bűnt kövessünk át, az Isten úgyis árasztja a kegyelmét, kicsit több vagy kevesebb, nem mindegy. És azt mondja Pál, hogy szó sem lehet róla. Mert aki igazán átélte az Isten kegyelmét, aki igazán szereti az Istent, az nem kihasználja az Istent, hanem szereti és tiszteli az Istent. Szóval a Biblia azt mondja, hogy tanuljunk másoknak a kárából, és ne paráználkodjunk, mert ennek a paráznasági akciónak, amikor Moábnak a lányai meghívták őket, és hát csak arról volt, hogy hát gyertek és nézzétek meg, hogy mi hogy élünk, ismerjétek meg a kultúránkat, meghívunk benneteket, és akkor ebből úgy szépen belementek a csőbe, és akkor utána minden más lett belőle. Ez a folyamat, ez ma is megvan. A Moáb lányai ma is hívják, vagy a Moáb fiai a nőket, vagy fordítva, meg nem tudom, most már mindenféle verzió működik. Szóval, hogy ezek a hívások, meg ezek a hatások megvannak, és azt mondja a Biblia, hogy ne paráználkodj, mert akik ott paráználkodtak, és belementek ezekbe a helyzetekbe, olvassátok el, komoly következményei lettek. Isten ettől akar megvédeni bennünket, és azt akarja Isten, hogy ne a veszteseknek a csapatát erősítsük, hanem a győzteseknek a csapatát erősítsük. Szóval tanuljunk másoknak a hibáiból. Negyedik. Még lesz egy, jó? Ötöt forral fel a Biblia. Azt mondja a negyedik ilyen figyelmeztetésben, hogy Krisztus se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették és elpusztultak a kígyóktól. Újra a kérdés, szoktad Krisztust kísérteni? Amikor föltettem magamnak a kérdést, először azt mondtam, hogy nem is értem. Tehát most, hogy kísérthetném Krisztust? Vagy hogy kell csinálni, tessék mondani? Tehát nyilván először értelmezni kell valamit, hogy tudjam, hogy akkor ez most nekem probléma, vagy nem probléma. Ha megnézzük, hogy a Bibliában Isten népe mivel váltotta ki ezt, hogy Krisztus se kísértjük, vagy Isten ne kísértjük, akkor ezt mondja a Biblia 4 Mózes 21-ben. Majd elindultak Hór hegyétől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edom országát. De útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a nép Isten ellen és Mózes ellen. Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában? hiszen nincs kenyér és nincs víz. Szívből utáljuk ezt a hitvány eredelt. Ezért mérges kígyókat küldött az Úr a népére, azok megmarták a népet, úgyhogy sok izraeli meghalt. Amikor itt arról van szó, hogy ne kísértsük Krisztust, vagy ne kísértsük Istent, akkor itt arról van szó, hogy olyan dolgot ír itt a Biblia, hogy elfogyott a türelem. Vagyis megutálták az Istent, és megutálták az Isten ajándékát. Amit az Isten adott nekik, azt mondták, hogy elegünk van ebből. Nem kell tovább. Én nem tudom, hogy voltál-e már olyan helyzetben, amikor Isten adott neked valamit, és azt mondta, hogy nem kell. Ez a köszönöm szépen, hagyjál békén. Mérges vagyok, nem tudom, durcás vagyok, haragszok, nem úgy mennek a dolgok, ahogy én szeretném, és visszadobom az egészet, és nem kell, amit az Isten ad. Szívből utáljuk ezt a hitvány dolgot, amit az Isten ad nekünk. Vagyis az Isten ajándékát, ami egyébként mindig tökéletes, hidd el. Tehát az Isten jó indulatából fakad, azt hitványnak nevezni, vagy ilyen selejtnek nevezni, és visszadobni, és azt mondja, köszönöm szépen, nem kell, vagy nem is, hogy köszönöm, vagy egyszer nem kell. Ez nem olyan dolog, amire Isten nagyon boldog lenne. De ez az emberi kapcsolatokban is így van, ugye? Tehát ha valakinek adsz egy ajándékot, megtiszteled a figyelmeddel, szereteteddel, és mondjuk azt mondja, hogy nem kell, köszönöm, akkor az úgy hát nem jó érzéssel fog eltölteni, hogy finoman fejezzem ki magam, hanem nagyon rosszul fogod érezni magad, hogy most akkor mi van. Szóval elfogyott a nép türelme, megutálták azt, amit kaptak, és ez a türelmetlenségből fakad ez az Isten kísértés. Én nem tudom, hogy mennyire vagyunk türelmesek, vagy mennyire nem. Biztos, hogy egyik ember türelmesebb, a másik kevésbé türelmes. De itt nem csak a jellemünkről van szó, arról is szó van, de van az Istennel való kapcsolatunknak egy intenzitása, és ha mély az Istennel való kapcsolatod, akkor nagyon türelmes tudsz lenni. Ha laza az Istennel való kapcsolatod, akkor nagyon türelmetlen tudsz lenni. Ezt figyeld meg magadon. Persze ez hat a jellemünkre is, de most nem csak a természetes jellemről beszélek, hanem ennél többről. Van, amikor az Isten természet fölötti ereje ott tud lenni az életünkben, és nagyon hosszú időn keresztül türelmet tud adni. Egy ima témában, miért imádkozol, egy dolog, hogy beteljesedjen. Szóval ez a türelem az otthon az embernek az életébe, és amikor elfogy a türelem, és elkezdem én irányítani a dolgokat, és azt mondom, hogy Istenem, most már vége, én nem fogok várni tovább rád, én azt csinálok, amit én akarok, mert nem érdekel, amit eddig adtál, én azt hitványnak nevezem. Ebből a lelkületből fakad az a türelmetlen lelkületből, hogy Isten azt mondja, hogy ne álljon meg a menet. És gondoljatok csak bele, hogy ott van Isten népe a pusztában. Én nem egy kellemes hely a puszta, tehát ha sokáig volt már valaki ilyen helyen, akkor tudja, hogy nem egy olyan hely, ahol szívesen leélnéd az életedet. Egy oázis az más, de a puszta az nem olyan hely. De azt mondhatjuk, hogy a pusztában, ahol nincsen mit enni, nincs mit inni, mindenféle problémák és veszélyek fenyegetnek. Ha végignézzük Isten népének Egyiptomból való kilépését, egészen az ígéret földjére való megérkezésig, ezen a hosszú úton hányan haltak meg szomjan? Hányan haltak meg éhség miatt, hogy nem volt mit enni? Úgy tűnik a Bibliából, hogy nulla. Tehát nem volt ilyen. Hányan haltak meg türelmetlenség miatt, engedetlenség miatt, bűnök miatt? Sok tízezren. Akik nem mentek be az ígéret földjére, hanem jóval korábban meghaltak, mert valami olyan dolog történt velük, olyan dolgot tettek, amire Isten azt mondja, hogy nem szeretném, hogy tovább menjen. Tehát a Biblia azt mondja, hogy ne kísértsük Krisztust, és ez a Krisztus kísértésnek a türelmetlenség lelkületéből fakad el az eredménye. Amikor nem akarok tovább várni, nem érdekel Isten, nem vagyok hajlandó ezen az úton tovább menni, mert már túl sokáig mentem ezen, már túl sokat vesztettem. Mindig várok Isten, mindig nem mondod semmit, még mindig nem azt csinálja, amit én mondok. Ez a türelmetlenség, ez elvezet bennünket egészen odáig, hogy az ilyen Isten kísértés kategóriába tudunk esni. Ha valakinek ezzel van problémája, hogy nagyon türelmetlen vagy valamivel kapcsolatban, a Biblia azt mondja, hogy nézzél föl Krisztusra. És minél tovább nézed a keresztet, meg a szenvedő Krisztust, meg aztán a feltámadt Krisztust, szerintem úgy helyre tesz türelembe. És tulajdonképpen ennek az előképe történt ott meg, mert Isten azt mondja Mózesnek, hogy akik ilyen türelmetlenek voltak, azokat megmarta egy csomó mérges kígyó, és azt mondja Mózesnek, hogy egy ilyen éckígyót tegyél ki a pusztának a közepére, és aki oda megy és fölnéz rá, az meggyógyul. Aki nem, meg belehal. A türelmetlenségnek van egy gyógymódja, ez a hittel fölnézek akkor a részkígyóra, most meg a keresztre. És azonnal elszár a türelmetlenség. Ha valaki átéri újra, hogy Krisztus mit tett érte, akkor ez a türelmetlenség, ez úgy kevésbé fog jellemezni bennünket. Ha ez nincs meg, nincs az a kapcsolat, vagy nincs ez a szemkontaktus az Úrral, akkor lehet, hogy nagyon türelmetlenek leszünk, és problémák lesznek az életünkben. 5. Ez az utolsó. Azt mondja a Biblia, ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Újra fölteszem a kérdést, szoktál zúgolódni? Hát ez ma olyan, ami úgy megesik néhányszor, nem? Akár naponta többször is. Zúgolódás. 4 Mózes 16:1-3-ban ezt írja le a Biblia. Kórá, a Jicrá fia, aki Kehát fia, aki Lévi fia, összefogott Dátánnal és Abirámmal, Eliáb fiával, meg Onnal, Pelet fiával, aki Ruben fia volt, aki fölkelt Mózes ellen, 250 emberrel Izrael fiai közül, akik a közösség vezető emberei, a gyülekezet képviselői, neves emberek voltak. Ezek egybegyűltek Mózes és Áron ellen, és ezt mondták nekik. Elegünk van belőletek. Miért emelitek magatokat az Úr gyülekezete fölé? Hiszen az egész közösség a maga egészében szent, és közöttünk van az Úr. Ha ezt így összerakjuk, hogy Isten miért mondja azt, hogy ne zúgolódjatok, és megnézzük, hogy konkrétan mi történik ott, és miért mondja a Biblia, hogy ne zúgolódjunk, akkor itt nagyon egyszerűen azt kell mondani, hogy aki nem tiszteli a tekintélyt, az mindig zúgolódni fog. Isten adott Izrael népének tekintélyeket, egyrészt ő maga az abszolút tekintély, és figyeljetek rám, aztán azt mondja, hogy ott van Mózes, ott van Áron, ott vannak a vezetők, vagy a családfők. Egy ilyen hierarchikus tekintélyi rendszert Isten kiépített, azért, hogy stabilan tudjon működni az Isten népe, és mindenki biztonságban tudja érezni magát. És amikor ezt a tekintélyi rendszert, amit egyébként Isten indított el, vagy Isten épített ki, ennek neki mennek emberek, és azt mondják, hogy nehogy már ez legyen, hát vagyok én is olyan ember, mint te, nehogy már te mondd meg nekem, hogy mit kell csinálni, én is meg tudom mondani neked. Ez a tekintélynek neki menni, és az isteni tekintélyt lerombolni, és magamat fölébb emelni az Isten tekintélynek, amit az Isten kimondott, hogy így legyen, vagy úgy legyen, akár helyzetekkel, emberekkel kapcsolatban, ez nem más, mint az a zúgolódó lelkület, hogy én elégedetlen vagyok a magam helyzetével, elégedetlen vagyok veled, elégedetlen vagyok a rendszerrel, meg elégedetlen vagyok Istennel is, mindenkivel, és elkezdek zúgolódni. Hát ez a tekintélytisztelet szerintem ma a 21. század legelején, meg egy ilyen posztmodern nagyó emberek, mint amilyenek mi vagyunk, szerintem nem túl egyszerű kérdés. Mert ma szerintem sokkal közelebb áll sok ember ahhoz a gondolkodáshoz, amit itt Kórá meg a többiek itt elindítottak, hogy nehogy már te, vagyok én is olyan, mint te. Ne te mondd meg, majd megmondom én. Nem érdekel, hogy Isten téged mire hívott, én is vagyok olyan hívő, mint te. Ez a gondolkodásmód, ez nagyon-nagyon fertőzi az embereket ma is. És amire Isten igéje fel akarja hívni a figyelmünket, hogy az Istentől rendelt tekintélyeket tisztelni kell, mert ha nem tisztelem az Istentől rendelt tekintélyeket, akkor problémáim lesznek. Ez nagyon-nagyon fontos. Ez nem arról szól, hogyha van egy Isten ember, egy vezető, egy lelkész, nem tudom, bárki, és hülyébnél hülyébb dolgokat csinál, meg bűnöket követ el, akkor nem lehet azt mondani, hogy hát nem szabad hozzászólni ő szent ember. Tehát nem erről beszélek. Hanem arról, hogy az Isten kimond valamit, vagy elhív valakit, és az elhívást azt tisztelni kell, a szolgálatot tisztelni kell, az Istennek az akaratát tisztelni kell, vagy az Isten által fölépített rendszereket tisztelni kell, mert aki nem akarja ezt tisztelni, az beleütközik ebbe, és neki lesz problémája, és általában nem a rendszernek. Néhány példát hadd mondjak nektek. Én elég fiatal keresztény voltam még 1989-ben, de emlékszem arra, hogy amikor itt a rendszerváltás körüli eufórikus vágyak, meg örömök, meg minden volt itt Magyarországon, ebbe az egészbe megjelent Billy Graham. És emlékeztek, abban az időben volt egy ilyen nagy névstadion evangelizáció, amiben ott volt 80 000 ember a névstadionban. És én akkor nem voltam egyházi vezető, semmi nem voltam, sokadik senkiként. Ilyen önkéntesként jelentkeztem, és segítettem néhány dologban. És néhány helyen azért ott voltam, és belehallottam beszélgetésekbe. És emlékszem egy beszélgetésre, ahol két egyházi vezető volt ott, nem nekem mondták, csak hallottam. Most elmondom nektek, a neveket nem mondom, hogy ki mondta, jó, tehát így teljesen korrekt leszek. Billy Graham evangelizáció után, nagyon őszintén a két drága testvérünk ott méltatlankodik, hogy ilyen prédikációt én is tudnék mondani. Semmi újat nem mondott. Ide jött Amerikából, csak elmondja azt, amit mindenki tud. És ez lehet, hogy így van. Én már pontosan emlékszem, hogy miről beszélt ott, tehát az evangéliumot hirdette meg, de lehet, hogy elmondta János 3.16-ot, ami lehet, hogy nem elementális erővel hatott az ember, nem is olvastuk még ilyet a Bibliából, de persze, hogy hallottuk. De mégis 80 ezer ember elment. Mégis, mit tudom én, hány ezer ember hozott döntést. Mégis Isten őt áldotta meg. Mégis Isten ezt az Billy Grahamet, most mindegy, hogy milyen ember, van, aki nagyon szereti, van, aki kevésbé, de őt kiválasztotta arra, hogy az egész világon össze-vissza mindenhová menjen, meg ahova nem tud elmenni ott, meg mindenféle szatelit eszközökkel, meg technikai eszközökkel prédikáljon, és sok millió embernek üdvösséget hozzon. Ezt azért tudomásul kell venni, hogy Isten erre nem Durkó Istvánt választotta ki, hanem Billy Grahamet. Ugye? Tehát mondhatom én esetleg azt most, hogy hát én is tudok ilyen prédikációt mondani. De most képzeljétek el, most, hogyha ilyen büszke lelkülettel azt mondanám, hogy nem tudom, jövő héten, hát most a Népstadionban nem, de valahol máshol, valami jó helyen, hogy Durkó István evangelizációs, nem tudom, milyen program lesz, és jöjjön mindenki. Lehet, hogy ti szerettek és eljönnétek, de lehet, hogy túl sok ember nem lenne ott, tehát nem ilyen több tízezes tömeg várná, hogy jaj, mi lesz. Miért? Mert Isten engem per pillanat most nem erre hívott. Amire téged hívott Isten, azt tedd meg, és ha neked megy valaki, ilyen lesz, meg volt is, majd beleütközik Istenbe, és akkor koppan egyet, aztán majd rendbe jön, és akkor megyünk tovább. Én is csináltam már ilyet, be kell valami. Amikor valamit nagyon nem értettem, vagy valami nagyon keserű lelkületből nekimentem az Isten által rendelt tekintélyeknek, vagy rendszereknek, és az én fejem fájdult meg utána, nem az oké. Higgyétek el, hogy ez mindig is így volt, és mindig is így lesz. Máté 13.55-57. Amikor Jézus beszél, hirdeti az evangéliumot, azon a helyen, ahol felnőtt, az emberek ezt mondják, hát nem az Ács fia ez? Nem Máriának hívják az anyját? Testvéreit, meg Jakabnak, meg Józsefnek, meg Simonnak, meg Júdásnak? Nem közöttünk élnek a nővére is mind? Ugyan honnan van benne mindez? És megbotránkoztak benne. Ez a tipikusan az, amikor az Isten által rendelt tekintélynek neki megyünk, és azt mondjuk, hogy hát ki ez? És ő mondja meg nekünk. Hát ismerem az anyját, ismerem az apját, ismerem a testvéreit, hát nehogy már ő mondja nekünk meg a nagy okos dolgokat, meg hogy kell az Istent imádni. Hát én akkor is éltem, amikor még nem volt itt. Ismerős ez a gondolkodásmód, ez a büszkeségből fakadó gondolkodásmód. Hogy engem nem érdekel senki és semmi, és nehogy már ő mondjon nekem bármit is. És ennek a következménye, ott tudjátok mi lett? Azt mondja a Biblia, hogy Jézus semmilyen csodát nem tett ott a hitetlenségük miatt. Neki lehet menni az Isten által rendelt tekintélyeknek, helyzeteknek, eseményeknek, embereknek, nem tudom, bármi is legyen ez. A vesztese mindig én leszek, aki neki megyek, aki nem tisztelem az Istent, meg az Isten által rendelt tekintélyeket. Ez mindig így van, és mindig is így lesz. Egy másik példa. Máté 21-ben van leírva mindez. Erre megkérdezte tőlük Jézus. Sohasem olvastátok az írásokban? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Azt a Zsoltárokból idézi. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak a gyümölcsét. És aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő esik, az szétmorzsolja. Amikor a főpapok hallották ezt a példázatot, megértették, hogy róluk szól. Vagyis amikor Jézus idézi ezt a Zsoltárt, hogy az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, ez nem más, mint maga Jézus. Ő a sarokkő. Ő ráépül minden. Az Isten népe, a zsidó vezetők megvetették. Azt mondták, hogy köszönjük szépen, nem kérjük, ez Isten tagadás, mindenféle bűnnel és mindenféle dologgal illették, ami nem volt igaz rá, és egyszer megvetették őt. És amikor Jézus ezt visszajelzi nekik, akkor azt mondja, hogy ne felejtsétek el, hogy ti neki mentek az Isten által rendelt tekintélynek, vagyis a vallási vezetők neki mennek Jézusnak, az Isten által rendelt tekintélynek, a messiásnak, és azt mondja, hogy ennek két következménye van. Ha ti neki mentek ennek a kőnek, az egyszerűen megsebez benneteket, vagy egyszerűen csak rátok esik, és szét fog zúzni benneteket. Szóval lehet lázadni az Isten ellen, meg lehet minden olyan dolgot kimondani, amit szeretnénk, de azt mondja a Biblia, hogy nem érdemes. Vagyis ha az Istentől rendelt tekintélyeket elfogadjuk, és az Istentől rendelt áldásokat elfogadjuk, akkor ez mindig a nyertesek közé fog bennünket vezetni. Ha ezeket elutasítjuk, vagy lázadunk ez ellen, akkor mindig a veszteseknek az oldalán leszünk. És hát befejezésül hadd idézzem azt a szakaszrészt, ami összefoglalásként mond Pál apostol, hogy mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül iratott meg nekünk, hogy akik az utolsó időkben élünk, aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, vagy bennünket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Amikor az ördög kísért bennünket, és bele akar vinni akár ugyanolyan dolgokban, mint ami Isten népével megtörtént, akkor ne felejtsétek el, mindig két dologra kell vigyázni. Az egyik, hogy az ördög ott támad, ahol a leggyengébb vagy. Ismered ezt? Az ördög ott támad, ahol a leggyengébb vagy. A másik stratégiája, az ördög ott támad, ahol a legerősebb vagy. Ott nem számítasz a támadásra. Amiben az ember azt mondja, hogy ezt tudom, ez nekem nem probléma már. Én már nem vagyok bálványimádva, én vagy nem vagyok parázna, én már nem vagyok lázadó, én már nem vagyok. Tehát, hogy nagyon-nagyon magabiztossá válik az ember, hogy az Isten nélkül is. Nagyon erősnek érzed magad, akkor ott jön egy kísértés. Ott jön egy csalés, tehát, hogy néha beakad a horog. Szóval ne felejtsük el, hogy ahol gyengék vagyunk, ott erősödjünk meg, ahol pedig úgy tűnik, hogy erősek vagyunk, ott is kapaszkodjunk az Úrba. Vigyázzunk, hogy aki áll, az el ne essen. És befejezésül ne felejtsük el ezt a közmondást. Az okos ember a más kárán tanul, a buta a saját kárán tanul, a bolond semmiből nem tanul. Hát az utolsó kettőt azt felejtsük el, jó? Tehát, hogy ez ne legyen alternatíva nekünk, akár ezzel a mai üzenettel kapcsolatban. Az első, hogy másoknak a tanulságain, másoknak a kárán próbáljunk tanulni. És én arra hívlak benneteket befejezésül, hogy ha kész a szíved erre, akkor mondjunk el egy nagyon egyszerű imádságot. Ez az egyszerű imádság így hangzik. Uram, akarok tanulni mások hibájából, és állva akarok maradni. Egy nagyon egyszerű imádság, de hogyha őszintén a szívedben van, akkor mondd ezt el. Uram, akarok tanulni mások hibájából, és állva akarok maradni. Picit csöndbe leszek. Ha valaki szeretné ezt az imát elmondani, mondd el, és aztán én fogok imádkozni. Úr Jézus, te hallod ezeket az imádságokat, amelyek megfogalmazódnak a szívünkben, és tényleg szeretnénk, Urunk, erősebbek lenni, nem ugyanazokat a bűnöket, ugyanazokat a köröket újra és újra járni. Szeretnénk, Uram, a megszentelődés útján, a veled való kapcsolatunkban tovább haladni, tovább erősödni, hogy az a kapcsolat, ami közted és köztünk van, az tudjon kiteljesedni, az egyre áldottabb legyen, az egyre több örömet tudjon nekünk adni, egyre több erőt tudjon nekünk adni, és segíts, hogy senki és semmi ne álljon ebbe a kapcsolatba, senki és semmi ne tudja ezt megrontani. Imádkozunk ezért, hogy taníts bennünket ebben, és kérünk téged, hogy a következő héten, akár ezekben a dolgokban is, amikor jön az ördög és bele akar rántani bármelyikbe is bennünket, mondjuk azt, hogy köszönjük szépen, nem, mi téged akarunk követni, akarunk neked engedelmeskedni, mert állva akarunk maradni, Urunk. Kérjük, hogy erősíts Szent Szellemeddel, töltsd be bennünket, és vezess bennünket a következő napokban is. Az Úr Jézus nevében kérjük ezt. Amen.